Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakész középpontjában is az oktatás áll, míg tegnap azt a kérdést jártuk körbe, hogy milyen lelki állapotban kezdtek tanévet a diákok, az oktatás főszereplői. Ma azokról az újdonságokról lesz szó, amelyekkel szembesül diák, tanár és szülő, valamint nagyszülő. Mert az oktatási rendszernek valamennyien az alanyai vagyunk, mondjuk ki sokszor szenvedő alanyai. A 2022-23-as tanév újdonságai, amelyeket miniszteri rendelet szabályoz, sokak szerint derültékből villámcsapásként megfelelő és érdemi vita nélkül köszöntöttek be, miközben idén is szembesülünk az oktatási rendszer akut problémáival. Alulfinanszírozottságától a vidéki és városi iskolák között tátongó szakadékon át a rendszer átpolitizáltságáig. Ezeket vesszük ma górcső alá. Vendégem dr. Váradi Izabella, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is, üdvözlöm a hallgatókat.
Az új tanév kezdete minden eddiginél jobban megosztotta a társadalmat az oktatással kapcsolatban. Sokan felsziszentek már a miniszteri rendelet elfogadásakor, kiadásakor, és még többen, amikor Szorin Kömpiánó oktatási miniszter bejelentette, ismertette azokat a törvénytervezetet, amely a közoktatást és a felsőoktatást szabályozza, módosítja. Ritkán lehettünk tanulni ilyen erős, hangos mozgósításnak, mint most ezekkel a törvénytervezetekkel szemben. Sokan azt mondják, hogy ez erős jelzés a társadalom részéről, hogy nem hajlandók elfogadni a jövőjük, és különösen a gyermekeik jövőjének a zálogba adását a rosszul megtervezett törvények miatt. Valóban rosszak a törvények, rosszak a változtatások, vagy csak rosszul voltak időzítve, és ezért fogadta úgy a társadalom, ahogy fogadta?
Én úgy látom, hogy a társadalomban kétféle probléma van. Az, hogy ha nem lehet elérni egy változást, illetve az, hogyha bármiben változás történik. Változástól általában félni szoktunk, mert nem tudjuk azt, hogy merre fele vezet. Általában az ismeretlen, az kihoz bennünket egy kicsit a komfortzónából, és ezért van az, hogy nehezebben fogadjuk. Másrészt pedig, amiről a kommentariátus szól, az elsősorban ennek az időzítése, hogy ez a nyári vakáció idején történik, de hát én úgy gondolom, hogy mindig a tanévet megelőzendő volna jó, hogyha egy épkézláb elfogadott törvényünk lenne. Itt maga a törvény egyelőre csak tervezetben van, és azt kell, hogy megértsük, hogy itt többféle intézkedésről van szó. Az egyik az iskolák működési szabályzata, ami minden évben megjelenik, általában minden évben, hogyha változás történik, és igen, történik. Ez az úgynevezett profúi, ami idén is tartalmaz lényeges változásokat. Emellett van a törvénytervezet, amiről hangsúlyozni kell, hogy ez még csak tervezet formájában van, tehát itt semmi nem végleges, amit ez tartalmaz. És vannak a különböző nyilatkozatok, illetve a sajtóhírek, amelyeket hát a helyükön kell kezelnünk, tehát nem feltétlenül jelentenek végleges változatot semmilyen törvényszövegben.
A Marosvásárhelyi Rádió különböző műsoraiban már többször volt szó arról, hogy a forma és a tartalom az nem kezelhető külön, amikor oktatásról beszélünk. Szó volt arról is, hogy sokszor nekiugrottak már az egyes miniszterek, hol a formának, hol a tartalomnak, de a végeredmény eddig az elmúlt évtizedekben alapvetően, lehet, hogy ez erős szó, de a kudarc lett. Erre engednek következtetni legalábbis a különböző felméréseknek az eredményei, amelyekből az látszik, hogy igen, ki kell mondani azt, hogy a rendszerrel bajok vannak. Van, aki azt mondja, hogy nagyon nagy bajok, van, aki azt mondja, hogy kisebb problémák, de hogy a rendszerrel gondok vannak. A miniszteri rendelet, amelyről beszélünk, most inkább a formát módosítja. Az az érzésem, hogy látványos változtatást akar felmutatni, csak azért, hogy a társadalom érezze azt, hogy igen, foglalkozunk az oktatással. Mi van ez mögött? Van tartalom is?
Az a miniszteri rendelet, amely már az idei évre érvényes, és ez az iskolák működésének szabályzata, az a tanév szerkezetével kapcsolatos változásokat hozza, és az értékeléssel kapcsolatos változásokat, azaz gyakorlatilag a moduláris tanév szerkezetet és a félévi dolgozatok kötelező jellegének az eltörlését. Ez az, ami már idén szeptembertől érvénybe lép. Minden más módosítási elképzelés, amely az oktatási rendszert érinteni, az a törvénytervezetben van, és ez ugye egyelőre még nem egy végleges dokumentum, tehát éppen lezajlott a közvitára bocsátásnak az időszaka, és most a közvita során beérkezett javaslatok összegzése történik, és a dokumentumnak egy módosítása annak érdekében, hogy a parlament elé kerülhessen. Nyilván ezt egy parlamenti vita is követni fogja, és még jó időbe beletelik az, ameddig ez érvénybe lép, de ennek az érvényessége majd a jövő tanévtől lesz fontos számunkra, hiszen egy majdani változat, amiről most még csak elképzeléseink vannak, végleges változatot nyilván nem ismerhetünk, ez majd csak a jövő tanévet fogja érinteni.
Vegyük sorra azokat az újdonságokat, amelyek az idei tanévet érintik. Nem két fél év, nem két szemeszter van, hanem úgynevezett tanítási modulok, szám szerint 5. Az is újdonság, hogy most nem az lesz, hogy az 1-4 osztályosoknak több vakációjuk lesz, mint a 9-12. Osztályosoknak, hanem mindenkinek ugyanannyi vakációja lesz, és mindjárt már október végén vakációra is mennek a diákok. Miért hasznos ez az új tanévszerkezet, vagy hasznos ez az új tanévszerkezet?
Ez tulajdonképpen egy formai jellegű változtatás modulnak nevezzük a tanítási időszakot. És semmi egyebet, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy ezek a tanításban egy egységet jelentenének, aminek a végén feltétlenül történik valami. Az történik, hogy a gyerekek vakációba mennek. Tehát nem lezárás, nem nincs kötelezően a modul végén egy valamiféle felmérés, bár nagyon fontos, hogy most a tanárok a kalendarisztikus terveiket is, tehát a tanítási egységeknek a megtervezését a tanév során ezt a modulokhoz igazítják nyilvánvalóan, és hát igyekszünk arra modelleket biztosítani a kollégáknak, modelleket javasolni, hogy hogyan lehet a tanítási egységeket, egy-egy fejezetet, egy modulra tervezni, úgy, hogy természetesen ez tartalmazzon felméréseket is. Na most az, hogy eltörölték a félévi dolgozat kötelező jellegét, ez egyrészt azt jelenti, hogy nem kötelező félévi dolgozatot iratni tehát lehet. Most kérdés, hogy hol van a fél év határ, mert hogy nincsen, mi moduloknak nevezzük, de ezek csak attól modulok, hogy annak nevezzük őket. Ez is nagyon fontos. Tehát, hogy nevezhetnénk bármi másnak is. Semmilyen köze nincsen ahhoz a moduláris beosztáshoz, amit például a szakoktatásból ismerünk. Ez egészen egyszerűen csak egy egyezés. Másrészt pedig az értékelésre visszatérve, ott változás van annyiban, hogy megszabják azt, hogy csak az év végén lesz médiája a gyermeknek, ami természetesen nem azt jelenti, hogy az értékelés elveszíteni a ritmusát. Ezt minden józan észre gondolkodó pedagógus tudja, hogy mennyire fontos, hogy a felmérésnek meglegyen a belső ritmusa, és több értékelések vannak, nem csak félévi dolgozatok, tehát a gyermek az nem csak a félévi dolgozatra készül, hanem folyamatosan a tanév során, és a tanár akár érdemjeggyel értékel, akár szóbeli értékelés, úgynevezett formatív értékelés történik, attól még értékel, hogy nem félévi dolgozatnak nevezik azt a felmérést. Nyilvánvalóan minden fejezetnek lesz egy témazáró értékelése. Ez lehet szóbeli, lehet írásbeli, lehet portofólium, tehát hogy ezeket javasoljuk továbbra is. És hát ha összeadjuk, akkor tulajdonképpen nem változik a jegyeknek a száma sem. Én magyar nyelv és irodalomból néztem meg, hogy hogy néznek ki majd ezek a jegyek. Egyel több lesz, mint tavaly volt, de hát ehhez a minimális jegymennyiséghez korábban sem nagyon ragaszkodtunk. Igen, több jegye volt a gyermeknek, mint amennyi minimálisan indokolt volt.
Itt jegyekről beszélünk, értékelésről beszélünk. Mind az államfő, mind pedig a tanügyminiszter azt üzente a tegnapi évnyitó beszédében, amelyeket hát számomra furcsa mód elit liceumokból fogalmaztak meg a tanárok, diákok, illetve szülők felé. És azért mondom, hogy számomra furcsa mód, mert hogy iskola kezdés előtt attól volt hangos a közbeszéd, hogy igen, Romániában még mindig vannak olyan települések, ahol kint illemhelyek, vagy ha úgy tetszik, pottyantós illemhelyek vannak. Attól volt hangos a közbeszéd, hogy vannak iskolák, amelyeknek a felújítását nem sikerült befejezni, vannak iskolák, amelyek tűzvédelmi, közegészségügyi engedély nélkül működnek, nincs megoldva a biztonságuk, nincsenek őrzővédők ott, és a politikum, a csúcsvezetőség az elit liceumokból üzent, és azt üzente többek között, hogy a jegyek azok kevésbé számítanak, nem a jegyért kell tanulni, tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt meg kell ezt értenie, amiről egyébként igen, hallottuk mi is az iskolában, ha visszaemlékszünk, hogy ne a jegyért tanuljál, fiam, hanem azért, hogy tudjál. De mégis van értékelés. Mégis el lehet tekinteni a jegytől, amikor Ferenc Salamon Alpár fogalmazott úgy, hogy amíg a távolságot kilométerben mérik, addig a diáknak a tudását azt jegyben fogják mérni.
Jegyben, pontban, szóbeli értékelésben mi azon vagyunk az értékelési központban, hogy egyrészt támaszt segítséget nyújtsunk a kollégáknak abban, hogy az értékelés mely formáit, melyik kompetenciafejlesztésben érdemes alkalmazni. De nyilvánvalóan értékelésnek lennie kell, hiszen gondoljunk abba bele, hogy tehát ne klasszikusan arra gondoljunk, hogy a gyermek csak a jegyért tanul. Tanul például a pedagógus visszajelzési értés. Az is egyfajta értékelés. Az, amikor a gyermek fejét megsimogatjuk, és azt mondjuk, hogy rendben van, az is egy értékelés. Az, amikor arra biztatjuk, hogy a fogalmazását ezen a ponton tudná kibővíteni, az is egyfajta visszajelzési feedback. Úgyhogy ne csak a klasszikus értékelésekben gondolkodjunk. Gondoljunk például arra, hogy egyre inkább szorgalmazzuk a szöveges érték. Olyan ez, mint egy üzenőfüzet szülőnek, amelyben megírjuk neki konkrétan szavakkal, tehát hogy nem egy tízes skálán értékeljük az ő gyermeke kompetenciáit, hanem azt mondjuk, hogy itt és itt lenne érdemes fejlődnie, és ezek azok a pontok, ahol a kompetenciáját a standardnak megfelelően tudta fejleszteni. Tehát, hogy sokkal gazdagabb lehetőségei vannak az értékelésnek a mai oktatásban.
Egyébként tegyük hozzá, hogy a Waldorf iskolákban ilyen típusú értékelési rendszer van, tehát a diák tanév végén kap egy bizonyítványt, amelyben nem jegyek vannak, hanem szöveges értékelés van, amiben a pedagógus megüzeni, ha úgy tetszik a szülőnek, hogy az ő diákja miben kell fejlődjön, miben nagyon jó, miben kevésbé jó.
Én magam is támogatom az ilyen típusú értékeléseket, és nagyon fontosnak tartom. A hagyományos oktatásban is van erre példa, és ne felejtsük el azt, hogy második, negyedik, hatodik osztályban, amikor felmérjük a gyermekek alapvető kompetenciáit, akkor szintén kompetenciánként összesítjük az eredményeket, és nem pontszámokban, hanem kódokban értékelünk, és a kódokhoz szöveges kiértékelések terjedő skálán megfogalmazott jegyért tanul a diák, hanem bízunk abban, hogy a tanulás öröméért is például.
Dr. Várad Izabella az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a Naprakész vendége. Nagyon sokszor hallottuk, olvastuk azt is, hogy az összeszorított foggal véghez vitt tanulás az többet árt, mint használ, hiszen nem a kíváncsiságra, hanem az akaratra támaszkodik, és hogy a természet is kíváncsiság, annak a fenntartása nagyon fontos, a megismerés vágya nagyon fontos. Van egy 285, ha jól emlékszem, oldalas tanügyi törvénytervezet, ebben azonban én nem találtam arra vonatkozó részt, ami a diák kíváncsiságának a fenntartását hangsúlyozza. Szereti a rendszer a kíváncsi diákot?
Reméljük, hogy igen, és a pedagógus szereti. Ez nem egy olyan dolog, amit általában a törvények szoktak tartalmazni, sokkal inkább a tanítás módszertana az, ami erre vonatkozik, és abban bízom, hogy ezt a pedagógus ében tudja tartani.
Az idei év újdonsága, az idei tanév újdonsága az, hogy a 9. osztályos felvételi jegybe nem számít bele az 5-8 osztálynak az átlaga. Erről nek tanárként, illetve oktatási szakemberként mi a véleménye? Mert hogy van, aki azt mondja, hogy ez pozitívum, van, aki pedig azt mondja, hogy negatívum, és ha a negatívumról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy tulajdonképpen játék közben változtak meg a játékszabályok. Gondolok itt arra, hogy az a diák, aki idén 8. osztályos, és jövőben kell 9. osztályba felvételizzen, az úgy kezdte az 5. osztályt, hogy számítani fog a 9. osztályos felvételinél az 5-8 osztálynak az átlaga.
Igen, ez valóban így van. Ennek előnyei is vannak, és hátrányai is. Előnye egyértelműen az, hogy egységes tud lenni a felmérés, tehát, hogy minden gyermek ugyanannak a feladatlapnak az alapján méri meg a tudását, másrészt pedig egyértelmű hátránya az, hogy a pillanati teljesítményt mutatja, és nem a 4 évnek, az előtte való 4 évnek a jegyei számítanak ebbe bele. Bár ezt is el kell mondani, hogy itt pontosan az értékelés szubjektivitása miatt érezhető volt korábban, hogy egyes iskolák lazábban kezelték a jegyeket, más iskolák szigorúbban kezelték őket. Kimutatható volt, évek óta figyeljük azt, hogy milyen óriási különbség volt gyermekek iskolában szerzett átlagai és az adott tantárgyokban megszerzett vizsgaeredményei között, ami ugye az értékelésnek a szubjektivitását mutatja. És hát valóban ez az intézkedés, ez ami egyelőre egy miniszteri rendelet, tehát még nem a törvényi változatról beszélünk még mindig, de a jövő évre vonatkozó 9. osztályba való beiratkozás komputeres leosztásnak a módszertana, ez valóban tartalmazza azt, hogy a bejutási átlagot a vizsgaeredmény jelenti csupán, anélkül, hogy valamilyen százalékban hozzáadódnának az eddig elért átlagok. Ha belegondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy a mi generációnk is így vizsgázott, tehát mi a saját bőrünkön tudjuk azt, hogy ez mit jelent. Valóban elég egyetlen rossz döntés, valóban elég egy indisponált délelőtt ahhoz, hogy a gyermek rosszul teljesítsen, és tulajdonképpen ez meghatározza a középiskolás éveit.
Emlékszem, ez tulajdonképpen a diákok, valamint a szülők nyomására került be ez az előírás.
Az az igazság, hogy mi erdélyiek, és főleg a magyar tagozat nehezen értjük meg azt, hogy őrült verekedés van bizonyos iskolákért. Általában a kisebbségi iskolák, ha csak nem egy nagyvárosról van szó, egy híres, úgynevezett híres iskoláról, elméleti liceumról, vagy főgimnáziumról. Az iskolák mindig több helyet hirdetnek meg, mint amennyi jelentkezőjük lesz. Majd én Szorványból jövök, tehát az ottani helyzetet ismerem. A tét mindig az, hogy megvalósuljon az osztály, nem az, hogy esetleg volnának olyan gyermekek, akik kimaradnak az oktatásból. Azt kell mondani, hogy ez tulajdonképpen a Szorvány oktatást 0%-ban fogja érinteni ez az intézkedés, hiszen bármilyen eredménnyel a gyermekek be fognak jutni a középiskolába, mert ugye a középiskola több helyet hirdet meg általában, mint ahány nyolcadikosa van. Ott lesz kérdéses, ahol valóban van szelekció, és ez jellemzően a nagyvárosokban történik, ott, ahol a gyermeknek a médiája alapján jut be, és innen jön az az iskolai és szülői nyomás, ami hát szeretnék kizárni az értékelésnek a szubjektivitását. Én konkrét példákról tudok, amikor mondjuk román tagozatos példa, amikor egy két hegy közé egy völgybe elrejtett településről tízesével jöttek úgy gyermekek be egy nagy hírű iskolában, hogy aztán az első fél évet sem sikerült teljesíteniük, lemaradtak, kimaradtak, és tulajdonképpen csak a helyeket foglalták el olyan gyerekek elől, akik bejuthattak volna a vizsgajegyeik alapján, mert hiszen őket a saját addigi 4 éves médiáik juttatták be ebbe a liceumba. Na most ezt kizárandó történik ez az intézkedés, és hát jól látjuk egyébként, nagyon egyszerű ezt matematikailag is kiszámítani, hogy ami előny az egyik oldalon, az hátrány a másikon. És ha fordítva lenne, akkor ugyanez lenne, csak más előnyellel.
Igen, csak hogy...
Hát, vagy a szubjektivitást zárjuk ki, vagy pedig a pillanatnyi indiszponáltságot, a kettő közül kell választani.
Igen, csak hogy egy ilyen döntés tulajdonképpen nem oldja meg a problémát, és itt arra a problémára gondolok, hogy, és erről beszélni kell, hogy Romániában nincs garantálva minden gyerek számára a minőségi oktatáshoz való jog. És arra gondolok, hogy egy vidéki gyereknek jóval nagyobb valószínűséggel vannak helyettesítő, vagy nem szakképzett tanárai, mint a városiaknak. Sokkal gyakrabban cserélődnek ezek a tanárok, ami szintén nem tekinthető egyáltalán előnynek, hisz a tananyagot nem tudják úgy elmélyíteni. És ezért jutunk el oda, amit ön említett példaként, hogy két hegy között a völgyből, az iskolából a diák bejut a városi liceumba, és fél év után kikopik onnan.
Én nagyon szeretnék hinni az oktatásnak a demokratikus voltában, és abban, hogy esélyegyenlőségük van, vagy legyen a gyermekeknek. Tudom, hogy ez a vágyott állapot, és közben folyamatosan látjuk azt, hogy soha az oktatásban nem lesznek eltörölhetőek a társadalmi osztályok. Hogy ha a család a gyermek mögé áll, akár anyagi forrással, akár egyszerűen csak azokkal a mintákkal, amit a szülő közvetít a gyermek számára, amit a gyermek otthon lát, hogy hogyan állnak hozzá a tanuláshoz, hogy mennyire érték számukra a tanulás, hogy mennyire fontos az, hogy ő mivel tölti a napját, hogy áll hozzá a szülő a saját munkájához például. Ezek nagyon-nagyon fontos minták, amiket a gyermek elé állítunk. Nem feltétlenül az határozza meg a gyermeket, hogy milyen anyagi lehetőségei vannak a szülőknek. Tehát, hogyha egy szülő szeretné motiválni a gyermekét, én úgy érzem, hogy ma már, és különösen magyar tagozaton van erre lehetősége, hiszen óriási ösztöndíj programok segítik a vidéki hátrányos helyzetű gyermekeket. Hogy ez valóban nem a tanügyi rendszer szintjén történik meg, vagy hogy a tanügyi rendszernek nem áll módjában minden egyes gyermeket fölkarolni és előre jutáshoz hozzásegíteni, azt aláírom, de mindig is voltak az iskoláknak úgynevezett kiegészítő juttatásai. Gondoljunk itt például olyan programokra, mint a Nyilas Misi program, vagy gondoljunk arra, hogy rengeteg iskolaközpontnak ma már ingyenes bentlakása van. Sokan tudnak ösztöndíjakat biztosítani a gyermekek számára. Tehát, hogyha a szülő megkeresi ezeket a lehetőségeket, akkor lesz, aki segítsen ebben. De az tény, hogy, és nem feltétlenül vidéki iskolákra gondolok, hanem városon is nagyon gyakran előfordul az, hogy, hogy olyan kollégákkal találkozik a gyermek, akik már nem kellőképpen motiváltak, hogy úgy érzik, hogy egy életen keresztül harcoltak azért, hogy bejussanak egy középiskolába például, és akkor úgy érzik, hogy elérkezett annak az ideje, hogy egy kicsit hátradőljenek, és a gyermek ezt megérzi majd az eredményein. Az is lehet, hogy vidékre egy olyan fiatal és tehetséges kolléga kerül, aki bizonyítani szeretne, teszem az egyetemre azért, hogy elkerülhessen abból az iskolából, de tény, hogy gyakrabban változnak a tanárok a vidéki iskolán. Lehet, hogy a városi iskolákban viszont jobb volna, ha gyakrabban változnának, tehát hogy volna lehetőség arra, hogy személycsere történjen időnként. Pont ennek az ellenkezője a kontraproduktív. De valóban az oktatás minősége iskoláról iskolára változhat, és nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő hogyan áll ehhez hozzá, hogy van-e módja, lehetősége, vagy egyáltalán odafigyelése arra, hogy a gyermekét odaírassa be, ahol az ő képességeit a legjobban tudják fejleszteni.
A World Vision Romániának volt egy felmérése, amelynek az eredményeit most tanévkezdésre időzítve tették közzé. Ez olyan röntgenképe is a hazai oktatási rendszernek. Tanárokat, szülőket, valamint diákokat kérdeztek meg, és a szülők mondták azt, hogy viszonylag jelentős hányaduknak okoz problémát az, hogy a gyereküket megfelelően felkészítsék az iskolába, tehát az iskolatáskában minden ott legyen, amire szükség van az oktatáshoz, és ami megdöbbentő, hogy vannak olyan szülők, akik kénytelenek kiíratni a gyereküket az iskolából azért, mert nem tudják fizetni az oktatásukat, és vannak olyan szülők, akik azt mondták, hogy gondot okoz nekik az, hogy matematikából, valamint román nyelv és irodalomból segítsenek a gyerekeiknek. Tehát a tanév kezdet, valamint a tanév, ez a 36 hét, ami előttünk áll, az nem csak a diákot viseli meg, nem csak a tanárt viseli meg, hanem ugyanúgy megviseli a szülőt is.
Ez így van, mi tagadás mindig is voltak, és azt kell mondanom, hogy lesznek is társadalmi osztályok, ahol ez problémát fog jelenteni. Másrészt pedig azt a jelenséget is látjuk, hogy olyan családok is vannak, akik nem tudják, hogy hogyan írassák minél drágább iskolába a saját csemetéjüket azért, hogy lobogtatni tudják azt, hogy milyen zárolt helyre jár. És én egy olyan réteggel is találkozom itt Bukarestben, ahol egyszerűen snasz, hogyha a gyermek állami oktatásba jár. Tehát, hogy azt tapasztaljuk a jelenlegi gazdasági helyzetben, hogy az olló nagyon kinyílik, hogy az alsóbb társadalmi osztályok lemaradása egyre hangsúlyosabb, és itt nem csak vidéki családokról van szó, míg egyértelműen látható egy olyan nagyvárosi kultúra, ahol a magánoktatás, a mindenféle tanórára való programokra való járatása a gyermeknek a trend. Persze, hogy ideális volna az, hogy közeledjenek egymáshoz a társadalmi osztályok, bár jól tudjuk, hogy voltak arra próbálkozások, hogy felszámolják a társadalmi osztályokat, és ezzel sem jártunk sikerrel. Én azt hiszem, hogy az emberi természettől nagyon távol áll az, hogy, hogy egyenlő tudjon lenni mindenki ebben, de nagyon fontos volna, hogy megteremtsük azt a minimumot minden család számára, hogy ez ne jelentsen gondot, hogy a gyermek iskolába kell, hogy menjen. Azt hiszem, hogy ez valóban minősíthetetlen. És természetesen ez egy ördögi kör. Általában azok, akik alacsonyan iskolázottak, ők azok, akik nehezebben teremtik meg a mindennapi betevőt, és szintén ők azok, akik nehezen tudnak segíteni a gyermeknek a házi feladatait megoldásában, vagy tanulásban. Ilyen ismerjük ezt a jelenséget, nagyon szomorú.
Zárásként beszéljünk arról, hogy többek szerint azért hibásak az oktatásért felelős mindenkori szakemberek, mert csak asszisztálnak a hazai oktatás agóniájának a meghosszabbításánál, mert nem akarnak, vagy nem tudnak megoldást kínálni annak a fő problémáira és fő problémák alatt az iskolai lemorzsolódást, a funkcionális analfabetizmust, az oktatáshoz való hozzáférésben tapasztalható óriási eltéréseket a különböző társadalmi rétegek között, ezeket említik, valamint az oktatási rendszernek a túlzott átpolitizáltságát. Hol van az igazság? Valóban nem lehet segíteni a rendszeren, vagy a rendszeren lehet segíteni, a rendszeren segítettek, csak mi vagyunk türelmetlenek?
Hiszen ugye ez egy olyan dolog, amiben egyet fogunk érteni, hogy nagyon komoly gondok vannak, és hogy ezek hátramozdító tényezők. Én nagyon-nagyon gyakran beszélek például az iskolák átpolitizáltságának a gondjairól, és arról, hogy ami összefügg azzal, hogy a szakemberek karbatett kézzel nézik a történéseket, nagyon meg kellene néznünk azt, hogy ebben a rendszerben ki minősül szakembernek. És ki mindenki mondja el a véleményét úgy, hogy szakembernek nevezi magát, vagy szakembernek nevezi őt a sajtó például. Vagy hogy lehet az, hogy valaki, aki abszolút semmilyen jártassággal nem bír az oktatási rendszert, illetően egyszer csak közszereplővé válik, és úgy adja elő a véleményét, mintha az egy meghatározó vélemény lenne, amely mögött tömegek lennének. Azt is meg kell, hogy nézzük, hogy ma kik az oktatási menedzserek, általában azok, akik rendszer szintű megoldásokat tudnak találni ilyen problémákra, azok a menedzserek, akik egyéni megoldásokat találnak a problémákra, és én ebben hiszek, azok a pedagógusok. Hogyan választjuk ki ma a menedzsereket, hogyan nevezünk ki egy igazgatót, hogyan nevezünk ki egy tanfelügyelőt, mihez ért ez a tanfelügyelő, és egyáltalán hogyan határozzuk meg ezeknek az állásoknak, funkcióknak a leírásait, a követelményeit. Ettől nagyon-nagyon sokban függ az, hogy az az ember, aki oda kerül, az érteni fog-e ahhoz, amivel foglalkozik, vagy csak büszkén elfoglalja ezt az állást. Valahol meg kell értenünk azt, hogy ez itt nem egy óvodai szerepjáték, hogy onnantól kezdve, hogy Marcikának a nyakába akasztok egy műanyag stetoszkópot, attól a játékban ő lesz az orvos. Tehát ha valakit kinevezünk egy bizottságba, valakit kinevezünk egy funkcióba, nevezzük ezt így, én nagyon nem szeretem ezt a szót, de azt kell megértenünk, hogy holnaptól nem fog attól még érteni hozzá. És hogyha ezek a kinevezések olyanok maradnak, mint amilyenek jelen pillanatban tudnak lenni, akkor sajnos nem azt mondjuk, hogy a szakemberek karbatett kézzel nézik a rendszer pusztulását, hanem azt mondjuk, hogy azok, akik a funkciókat jelenleg elfoglalják. És ezek nem feltétlenül azonosak a szakemberekkel. Ma egy valamit is adó igazi szakember sajnos a partról néző történéseken, mert nagyon sok olyan akció van, amiben egyszerűen, szégyen belekeveredni. Minél távolabb érdemes ezek találni. És nagyon sokan vannak olyan kollégák, akik valóban látnak dolgokat, valóban átlátják a helyzetet, a rendszert, és és birtokában lennének megoldásoknak is, de ők azok, akik most kívülrekednek magán az oktatási rendszeren.
Zárjuk a beszélgetésünket valami biztatóval, zárjuk a beszélgetésünket biztatással. Tegnap az ország közel 20 ezer oktatási intézményében közel 3 millió óvodás és iskolás számára kezdődött el a tanév, közel 200 ezer tanár számára, szülők számára, nagyszülők számára, hozzátartozók számára, mert hogy valamennyien kivesszük így vagy úgy a részünket az oktatásból. Hogyan álljanak ők hozzá az új iskolai évhez? Hogyan álljanak hozzá azokhoz az újdonságokhoz, amelyekről beszéltünk, azokhoz az újdonságokhoz, amelyek sokakat megijesztenek?
Én mindig azt mondom, hogy az egyedüli, amiben hinni tudok, az a pedagógus, aki bezárja maga mögött az ajtót, és kívül marad a rendszer, és ott benne az osztályban, a csoportban a pedagógus van, meg a gyermekek. Nagyon-nagyon sok múlik most a kollégákon, hogy ők hogy közvetítik a gyerekek, a szülők felé ezeket a úgynevezett változásokat, hiszen nemrég beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen az, hogy modulok vannak, és nem fél évek, az csupán egy formai változás. Az, hogy az értékelés lényegében nem változik. Én úgy gondolom, hogy a pozitívumokat kell feléjük közvetíteni, illetve azt, hogy egyelőre még a helyzet képlékeny, még sokat változhat, még nem tudunk pontosan megmondani sok mindent, ez nem feltétlenül jó, de biztatás az, hogy lassan lehetőség lesz arra, hogy kerettantervek íródjanak, hogy új tantervek íródjanak a középiskolások számára is, hogy az a gondolat, ami elkezdődött a kompetencia központú tantervekkel, az lassan folytatódni tud a középiskolában, hogy addig is módszertani útmutatókkal segítjük a kollégáknak a tevékenységét, és hogy a tanítás az továbbra is arról szól, amiről eddig szólt, és ebben nagyon jó szakembereink, nagyon jó pedagógusaink vannak.
Legyen ez a végszong dr. Váradi Izabellának, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosának. Köszönöm, hogy ma itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.